A szabadságharc és illetve az újraelosztással képes fenntartani a rendszer magát válság időszakában is. Ugyanakkor az elégedetlenségek özöne az megvan. Minden mérés szerint 60-70% a témánként különbözik, mekkora az elégedetlenség a közönségben, óriási. A többség elégedetlen ebben az országban. Csakhogy. Ez tulajdonképpen szerencse a kormány számára, de az ellenzék teljesen megosztott. Döntően életkori tapasztalatbeli okok osztják meg, és ez egy nagyon mély okká, nagyon mélyé teszi emiatt az ellenzék megosztottságát. Néhány szót érdemes erről szólni. A legidősebb generációk, 60 fölöttiek, akiknek a Kádár alatti élményeik vannak jelentős részben, jó eséllyel hajlanak valamelyik kádári gyökerű pártra szavazni. Vannak olyan időszakok, mikor jól megy ezeknek a pártoknak, szinte versenyben vannak a Fidesszel. Tehát, hogyha 65 év volna a nyugdíj, nem a nyugdíj korhatára, hanem a választó jogosultság, nem lehetne kizárni, hogy legyőzi a Fidesz a baloldal, mint ahogy már jó párszor legyőzte korábban. Csak hogy nem így van, a fiatalok is szavazhatnak, és a fiatalok között, különösen 40-30 alattiak között már alig megfogadható az MSZP. Ebben a korosztályban a Fidesz elfogadhatóbb, mint az MSZP, és egészen más pártok mozognak. De a fiatalabb szavazók is teljesen megosztottak élettapasztalat alapján. Ott van ugye a Jobbik, amely különösen a válságterületek embereit ragadta meg. Igen, gyakran olyan, jó eséllyel olyan családokat, ahol az idősebbek szocialista szavazók voltak valamikor, vagy még most is azok. A fiatalabb generációik hajlanak a Jobbikra szavazni. És rögtön két legyet is üt megint a Fidesz számára. Ez nem az MSZP-re szavaznak, másfelől belül maradnak a jobboldal kultúráján. Rovásíráson, jobboldali gondolkodáson, mi egyében a lázadás nem baloldali jelenik meg, hanem úgy, ahogy a magyar történelemben már máskor is, a 30-as években, a jobboldali radikalizmus jelenik meg a rendszerellenes lázadásként, és így Mézes Bödönnek is lehet használni időnként a Jobbik táborát, meg lehet időnként csapolni, és vissza lehet csatornázni a fiatalokat. Most ezen túl van még a fiatalabb generációkban két másik ellenzék is. Van a zöld, meglehetősen antikapitalista, bizonyos pontokon a legantikapitalistább párt Magyarországon az LMP. Van egy csoportosulás, és megjelent újonnan a nyugatos, a jövőjüket elveszni látó fiataloknak a erejeként a Momentum mozgalom. Ez rögtön már négy erőtér. És mindegyik erőtéren még több párt is van, tehát ez négynél jóval többet jelent. És mivel a Fidesztől nagyon nehéz szavazót elvenni, ezek sokszor egymást, mivel közel áll hozzá, és a közeli pártól könnyebb szavazót rabolni, egymást nagyobb versenytársnak tekintik, mint az egészet. Most nem a Fidesz csinálta ezt, hanem sok-sok ok, de közben ez a korosztályos megosztás, élettapasztalat tette ezt, de a Fidesz azért gondosan gondozza is ezt az erőteret. Tehát aki túl nagynak látszik, abból kicsit lenyírogat, aki meg nagyon meggyengülnek látszik, azt adott esetben meg is erősíti. Ez a centrális erőtérnek a most ezentúl a többi elégedetlenség az megjelenik, újra és újra berobban valami konkrét ügy kapcsán. Újra és újra megmozdulások vannak, ezek egyre nagyobbak, egyre jelentősebbek, de részint nem tudnak intézményesülni, nem tudnak szervesülni, és aztán szépen el is halnak. Szinte előre megjósolható a történetük. Mégis a Fidesz számára ez az egész óriási veszélyt jelent. A rendszer már olyan, ami egyszerűen nem nagyon viseli el a kormányváltásnak a komoly kockázatát és veszélyét. Egy olyan hatalmas, centralizált mechanizmus került Magyarország élére, ami mindenütt centralizált, és újra hatalmi eszközökkel integrálja az országot. A hatalom lett újra a döntő Magyarországon. Ez a mechanizmus hatalmi manipuláció tárgyává teszi a piacot is, állandóan, ahol lehet, befolyásolja. Háromszor nagyobb összeget költ a költségvetésünk, mint 10 évvel ezelőtt gazdaságszervező célokra folyó évben is. És plusz még ott van az EU-s pénzek, mi egyebek, amivel manipulálja a piaci viszonyokat. És a nyilvánosságot is óriási erővel. A sajtó jelentős része közvetlen kormány irányítás alatt működik. Így aztán ez a rendszer nem nagyon viseli el annak a kockázatát, hogy kormányváltás legyen. Előállt az a helyzet, ami a magyar történelemben tulajdonképpen típusos volt, hogy ebben az országban nincsenek kormányváltások, hanem rendszerváltások vannak. Kormányváltások ebben a 20 évben voltak, 90 és 2010 között, akkor főszabályként mindig leváltották a kormányt. Nem kellett hozzá valami rendkívüli ellenzéki teljesítmény, hanem a régi magyar sérelmi politikát kellett előhozni. El kellett mondani, már megint bántják a magyart. Horn Gyula volt ennek az első virtuóza, de aztán utána többiek is csatlakoztak hozzá, és megvolt a kormányváltás. De most újra ott tartunk, hogy a Fidesz nem kockáztathat, még egy ezrelék esélyt sem adhat a kormányváltásra, mert különben ezt a felülről centralizált rendszert nagyon könnyen át lehetne programozni. Egészen más politikára. Le lehet váltani például mondjuk az összes iskolaigazgatót, mert az mind kormányzati kézben van már, és így tovább, és így tovább. Így aztán a Fidesz, ahol csak lehet, folyamatosan szűkíti az autonóm mozgás lehetőségét. Egyszerűen a rendszer dinamikája az, hogy szűkítenie kell. Szűkítenie kell a szabad nyilvánosság mozgását és a szabad politika mozgását. Ahol csak lehet, paralizálni, bénítania kell a különböző civil szférás és egyéb megmozdulásokat. Persze ezeket nem lehet teljesen bénítani, ezek újra és újra előre törnek, mert nagyon nagy az elégedetlenség, és ez egy nagyon tartós feszültséget visz bele a rendszerbe. Előállítja azt a helyzetet, hogy a legkisebb, legmarginálisabb követelés is azonnal rendszerváltó követelésé válik. De valaki azt mondja, hogy maradjon a CEU, első kiáltás ez, hogy maradjon a CEU, de már másnap, de nagyon sokszor már aznap azt hangzik el, és Orbán Viktor pedig takarodjon. És utána a harmadik nap már szinte csak ez. Minden egyes más igény rendszerváltó igényt jelent, és a rendszer így is érzékeli, és így is kezeli, és így aztán teljesen megoldhatatlan. Egy parlamentáris váltógazdaság akkor tud szilárdan működni, hogyha ellenzék is meglátja a maga jövőjét. Nem feltétlenül most, nem is feltétlenül jövőre, de valamikor úgy látja, hogy hatalomra kerülhet. Nem ilyen a mostani magyar ellenzék, nem ilyen a mostani civil mozgás, azok úgy érzik, hogy amíg Orbán Viktor van, ők nem kerülhetnek hatalomra, tehát szét kell vetniük ezt a rendszert. Most az ilyen rendszerek, hogyha megállapodtak, képesek működni, akár elég sokáig is tarthatnak. A két világháború között ezek szilárdan voltak, némelyik még a 50-es, 60-as éveket is túlélte. Ugyanakkor ebben a rendszerben, az Orbán Viktor rendszerében óriási belső feszültségek vannak. Ezekről néhány szót. Az egyik és alapvető belső feszültség, hogy azt mondja, hogy állami eszközökkel lehet sikeres magyar gazdaságot teremteni, középosztályt teremteni, felemelkedést teremteni. Az állam fog találni olyan vállalkozókat, akik majd nagyszerűek lesznek. Na most ez meglehetős képtelenség. Pont az ellenkezője történik, a magyar gazdaságban újra alapvetően a magyar cégek járalékra vadásznak, arra, hogy hogyan tudnak pénzeket szerezni, lényegileg ingyen vagy alig ellenszolgáltatás nélkül, és nem valódi piaci teljesítményt próbálnak elnyújtani. Azt hiszem, hogy ez volt a lemaradásunk egyik döntő oka, és ez most még újabb megerősítést kapott. Ott van például a mezőgazdaságunk. A 80-as években úgy tűnt, hogy ez egy nagyszerűen működő mezőgazdaság a térség többi mezőgazdaságához képest. Végig megmaradt ez a járalék szerző magatartás, EU-s pénzekre alapozva, és a magyar mezőgazdaságnak a produktuma egyre jobban leértékelődött a térségben az EU-s támogatások ellenére. Hogyha a lengyel példákkal állítjuk szembe, a lengyel mezőgazdaság reménytelen esetnek tűnt a 80-as években, a 2000-től számolgattam, négyszer nagyobb volt a lengyel mezőgazdaság növekedése, mint a miénké, és ami számomra különösen ütős volt, hogy a egy hektárra vetítve, 2-3 évvel ezelőtti adatot mondok, 1400 euró volt a magyar produktum, tehát az ott megtermelt produktum, a lengyel pedig már 1500. Tehát nagyobb volt a lengyel termelési produktum egy egységre vetítve, ami nem semmi. Egyébként a magyar áruházakban is ez gyönyörűen látszik, krumpliban, bogyós gyümölcsben, almában sokszor versenyképesebbek a lengyelek, majd budapesti piacon, mint a magyar termelők. Ami azért nem semmi. Na most, tehát a tételem az, hogy így középosztály építéssel végső soron nem lehet piaci sikert fölépíteni, hanem éppen ellenkezőleg ez el fogja lakosítani a magyar gazdaságnak a versenyképességét. A másik nagyon nagy feszültség az a nyugattal meg a térséggel való kapcsolatrendszerben fakad. Sokan mondják, hogy Orbán Viktor az egészen egyszerűen Putyin csicskája, vagy ez a kedvenc szó akar lenni. Én azt képzelem, hogy ördögöt. Orbán Viktor az igazi magyar. Az a magyar, aki azt gondolja, hogy odaérek egy forgóajtóhoz, 10 fognak bemenni, de én jövök ki elsőnek. Én mindenhonnét lenyúlom a pénzt. Én egy zseri vagyok. Az Európai Unióból kispréselek mindent, amit lehet, minden pénzt, és utána csinálom a saját politikámat, és közben csinálom ezt a pálvatáncot, de hogy a politikámat megtámasszam keleti pólus is kell, hiszen sok tekintetben nyugati értékekkel szemben, ami politikát csinálok, keleti pólus is kell, ez részint piaci nyitást jelent a távolabbi kelet, Kína és mások felé, de főleg Oroszország felé. A piaci nyitás nem sikerült, megnézegettem, hogy a térségben mindenki akar piaci nyitást csinálni, és nekünk sikerült legkevésbé. Nagyon könnyű belátni, hogy miért. Hogyha Bécsben sem vagyunk versenyképesek, német piacon sem vagyunk versenyképesek, hogy az ördögbe lennénk a kínai piacon versenyképesek? Az még nehezebb piac, egyszer messze van. Egyetlen egy dolgot tudunk ajánlani a keleti partnereknek, ez a nyugatos értékek és a nyugati szövetségi rendszernek az elárulása. Annak a föllazítása és mi egyéb, ez érhet valamit. Mármint, főleg Oroszország számára, a kínaiakat ez olyan nagyon nem foglalkoztat, hogy az Európai Unió mennyire van. Most ez egy rettenetes feszültséget vissza a rendszerbe. Tehát folyamatos ütközést az Unióval, folyamatos ütközés bizonyos értelemben az oroszokkal. Tulajdonképpen ez a politika erre a régi magyar komporszák helyzetre van alapozva. Tehát Orbán Viktor nagyjából azt gondolhatja, hogy nem sikerült a nyugatos fölzárkózás, hát alapozzuk arra, ahol vagyunk a létezésünket, magára a kompra építsük föl azt a bevehetetlen várat, ami a Fidesz rendszer jelent, és ebben a feszültségtérben, mivel nincs más lehetőségünk, ebben a feszültségtérben próbáljuk lavírozni, csak hát nagyon nehéz egy kompra bevehetetlen várat emelni. Ebben a köztes európai létben hallatlan belső problémák vannak, és hogyha megmozdul a világ, ebből súlyos gondok lehetnek. Látom, fáradnak, úgyhogy lassan be fogom fejezni. Még egy dologról beszélnék belső feszültsége kapcsán, ami tulajdonképpen már előkészítettem. A rendszernek állandóan szűkítenie kell az ellenzék és mindenki másnak a mozgásterét. Egyszer másképp nem tudja elérni azt, hogy csekély legyen az esélye annak, hogy veszítsen. Ez okozza azt a feszültséget, hogy az ellenzék meg válaszul, csak a brutalitással, durvasággal tud válaszolni. Ez részint ráépül arra, amit a nyugati országok kapcsán elmondtam. Internetforradalma, alternatív valóság, mi egyéb. Így aztán a magyar politikában előállt az a helyzet, hogy szinte már csak fekete lyukak vannak, mindenki mondogatja a magáét, az érvelés az szinte elveszett ebben az országban, és egyre inkább a politikai verseny az egyre erőteljesebb minősítésekről szól. Az ellenzék is egyre kevésbé próbál tartalmi dolgokat mondani, hanem a versengés tárgya az, hogy ki az, aki durvábban tudja Orbán Viktort minősíteni. Mivel a magyar nyelv ugyan nem szegényes, de a nyilvános beszéd beszorítja valamelyest a nagy durvaságokat, ezért egy idő után át kell váltani az artikulálatlan mutogatásra, már demonstrációra, táblák felmutatására, bábuk felmutatására, mert ezek erősebbnek tűnnek, mint a szavak, és végső soron a fükszóra. Most ez részint elképesztően elbutítja a magyar közvéleményt. Másfelől megint egy olyan helyzetet állít elő, hogy kormányváltás nem, de törés az lehet. Méghozzá nagyon jelentős rendszerváltó jellegű törés. Ezt sose tudjuk előre megmondani, hogy mi indíthatja ezt a folyamatot. Én, mint öreg rendszerváltó, láttam már valami ilyesmit közelről. Nagyon komolyan mondom, hogy 85-ben nyomokban se látszott, hogy a Kádár rendszer megbillenhetne. Úgy tűnt, hogy az örökké fog tartani. Még 87 táján is sem látszott, hogy ez milyen gyors lesz, hogy Szovjetunióval együtt már 2 év múlva nyomokban sem lesznek. Hogyha egy ilyen berendezkedés elveszíti az egyensúlyát, akkor szinte megállíthatatlan lehetőre kerül. Most ezt érzékeli szerintem a miniszterelnök, és ő is 89-es, és ő is megtapasztalt ezt az egészet. És azért van az a rengeteg megszólítás fék, amely önmagukban nem feltétlenül racionálisak, de mégis a lényegét tekintve bizony meglehetősen racionálisak a rendszer számára. Hogyha megnézzük csak a közjogi szerkezetet, 200-300 olyan apró kis pont van, ami önmagában nem kiáltó, de az egészen együtt, az mind egy irányba húz, és mind arról szól, hogy ne lehessen a berendezkedés leváltani. Most mégis mi okozhatja ennek a berendezkedésnek a végét, kudarcát? Én a döntő elemnek azt tartom, hogyha megváltozik a nemzetközi trend. Tehát a határozott állításom, hogy ez nem valami egyedi, speciális magyar történet, nem is Orbán Viktor találta ki az egészet, a csomó részletet meg az egész berendezkedést ő építette föl, hanem egy trendre építkezett, és ez a trend egyelőre előre halad. Horribile diktú, a külső megfigyelők azt szokták mondani, hogy az Orbán Viktor a legügyesebb, leginnovatívabb és legintelligensebb képviselő a térségben ennek a trendnek. Csupa rosszat nehogy félreértsenek, csupa negatívabbakat, sokkal negatívabbakat mondanak, mint amiket én most mondtam róla, de ezt fölismerik Kaczyński fivérekhez és másokhoz képest. Hogyha ez, ami ez megváltozna, akkor rögtön csúszik a rendszer alól a talaj. Most nem képzelem azt, hogy olyasmi változást jelenteni, mint most mondjuk a francia elnökválasztás. Az annyi történt, hogy nem győzött az, aki nagyon szeretett volna győzni, de ez nem jelent trendfordulót. Az igazi trendforduló az volna, hogyha a középosztályok helyzete meg tudna változni. Szerintem az volt az egyik döntő ok, ami elindította az egészet. Az pedig nagyon nehezen fog megváltozni. Tehát valami új közgazdasági, társadalmi, politikai szintézis kellene, ami részint nagyobb növekedést ad, és ami ennél is fontosabb, lehetővé teszi, hogy legalább a társadalmak fele, kétharmada együtt mozogjon. Tehát, hogyha növekedés van, akkor fele, egyharmada növekedni tudjon, és ne az legyen, hogy a felső 15% növekszik, az összes többiek meg helyben maradnak és lefelé mennek. Hogyha ez nem tud megváltozni, akkor a trend jobbára marad. Csak újabb és újabb más jelentkezők lesznek, akik a régi dolgokat kifogásolják. Aztán a rendszer számára bajt okozhat a hübrisz. Hogy a miniszterelnök egyre jobban egyedül marad, egyre jobban be van zárva, mindenért ő felelős, visszacsatolás egyre kevesebb van, egyre kevesebb az ellenműködés, az ellenzék is szabályos sátánnak látja magát, mindenért ő teszi felelős, ezeknek a rendszereknek az a logikája, hogy mindenért a vezért teszik felelőssé. Eddig iszonyú szerencséje volt, hallatlan rugalmassággal, ha kellett, visszakozott meg minden, de ki tudja, hogy megütődj ezt meglépni. A CEU ügyet például egész biztos, hogy elrontotta. Az a dolog kifutni látszik. Nem hiszem, hogy közvetlen forradalom lesz belőle. Sokan gondolták a baloldalon, hogy az van, és az utcai tüntetők között is volt szerencsém tapasztalni már, beszélgetni velük, hogy nagyon sokan ezt képzelték. Nem hiszem, hogy ez volna, de ez bármikor bekövetkezhet. Aztán a rendszerben benne van az, hogy valamikor esetleg az ellenzék összeszedi magát. Bár azt hiszem, hogy strukturális okok miatt olyan az ellenzék, amilyen. Tehát az ellenzék egy alkutya pozícióban van, és nagyon sokan azt gondolják, hogy a tehetségtelenség oka az ellenzék gyengeségének, szerintem az alkutya helyzet. Tehát az alkutya helyzetet látjuk tehetségtelenségnek. Ebben az ellenzéki konstrukcióban nem nagyon van megoldás, és ezt látjuk szerintem tehetségtelenségnek. És ezen kívül az utcai megmozdulások is egy bizonyos pont után olyan erősek lehetnek, amelyek megrendíthetik a berendezkedést. Akárhogy is, az az érzésem, hogy ennek a folyamatnak nem nagyon lehet más, mint rendszerváltás a vége. Ez olyan furcsán hangzó kijelentés, holott a 20. századi történetünkben ez a normális menet. Szegény Ferenc József volt az utolsó uralkodónk, akit 100 éve békében eltemettek, és békében ugyanott fekszik, senki se akarta kiásni, kihantolni, áttemetni mindenhol. 11 rendszerváltásunk volt azóta. Ha akarom, többet is össze tudnék számolni, ez egy alsó szám. 11. Ez több, mint ahány olyan kormányváltás volt Magyarországon, amit a szavazat cédulával választásokon el tudtak érni. Csak két berendezkedés, a Hortyi és a Kádárjé tudta tartósan, mármint több évtizedre megszilárdítani magát. Tehát az az érzésem, hogy ez következhet be, hogy hogyan, miként, az arra nagyon nehéz választatni. Most mi legyen addig is? Mert valamiért összegyűltek az itt jelenlevők, és nem valami iszonyúan közvetlen és lelkesítő optimista, amiket mondok, mert kicsit összegezve az állításaimat, azt mondom, hogy a helyzetre adott válasz az Orbán rendszer, a kudarcra adott válasz, a sikertelenségre adott válasz, és a sikertelen országot is egybe kell tartani valahogy, ő ezt végzi. Ezt végzi. Egyáltalán nem bizonyos, hogy Magyarország egybe tartható jelenleg, de tisztán demokratikus módon. Ebben az országban olyan gyűlöletmennyiség, olyan dűmennyiség, olyan szembenállások vannak, hogy ez tisztán parlamentáris eszközökkel egyáltalán nem biztos olyan könnyen egybe lehet tartani. Mi egy határzónában vagyunk. Nem lehetetlen, hogy ezt lehetséges demokratikusan kezelni, de nem is biztos. Tehát az ellenzéki szenárióban az van, hogy eltűnik Orbán Viktor, és aztán utána itt van a Kálmán, a gazdaság szágul, és a demokrácia virul, és mindenki szeretni fogja egymást. Azt hiszem, hogy a problémák azok mindannyian itt maradnak. Az alacsony növekedés, a rettenetes csapdahelyzetek sokasága, és a legfontosabb, ez a 20 évvel ezelőtt nem volt ekkora gyűlölet mennyiség az országban. Most szabályosan megragadható a gyűlölet mennyiség a városi közlekedéstől kezdve mindenütt. Tehát Magyarország nagyon könnyen fordulhat olyan helyzetbe, hogy egy önmaga alapjait kikezdő demokrácia lenne, hogyha nincsen Orbán már. Az Orbán Viktor fő funkciója az, hogy ezt a nagyon megoszlott, nagyon meghasonlott országot valamilyen módon, hatalommal és manipulációval egybe tartja. Na most, hogyha mégis megy, addig mi történhet? Az első szerintem, hogy meg kell tartani az értelmes beszédnek a lehetőségét. Tehát azt, hogy ne csak minősítések menjenek, jól leírhat, hogy miért van ennyi minősítés. Ennek ellenére fönt kell tartani az értelmes beszédnek a lehetőségét. És nem csak egy kis fekete lyukban, mert sok-sok fekete lyukban van értelmes beszéd ebben az országban, hanem az értelmes beszédnek akkor van értelme, ha az egész országhoz tud szólni. És csak akkor tud szólni valaki az egész országhoz, hogyha nem minősítésekben gondolkodik, hanem érvelésben. Mert az elfogadható fideszes, jobbikos mindenki számára, legalábbis az elvi lehetősége megvan, hogy elfogadható. Nem jelenti, hogy feltétlenül elfogadható, de az elvi lehetősége megvan. A minősítő, orbánozó, mi egyéb megérzések, vagy fordítva, baloldalt bántó egyéb megérzések lehetetlenné teszik a kommunikációt. Tehát az első pontnak azt érzem, hogy az értelmes beszédnek, a minősítések nélküli beszédnek a fönntartása. A másik dolog az új megoldásnak a keresése. Hogyha valaki előáll azzal, és a régi nyugati krédót fölmondja, a régi nyugati közgazdász, vagy demokrata, vagy egyéb krédót szépen battogó angol fölmondja, és utána rámutat arra, hogy az Orbán nem ilyen, és arra elkiáltja magát, ég nekem már kezekkel, hogy csúd de populista, hú de csúnya, nagyon sokszor megáll ebben a bírálat. Én ezt teljesen meddőnek érzem. Maga az egész berendezkedés arra van fölépítve, hogy ezt akarjuk meghaladni. A nyugat alkonya következett el. Azért csinálja ez a berendezkedés, mert ez nem hozott Magyarországon sikert. Ő valami mást akar csinálni. Tehát pusztán a monoton fölmondása a régi leckének szerintem meglehetősen meddő. Tehát egy új szintézisre volna szükség, ezt viszont nagyon nehéz megtalálni. Sehol se, tehát nem tudunk mintát követni benne. Nem tudom azt mondani, hogy a Merkel asszonyt kell követni, mert a Merkel asszony a világ egyik leggazdagabb országában egy utóvét harcot folytat a régi politikáját. Ez bizony jelentős részben ki kell találni. Jelentős részben ki kell találni. Valami olyasmi politika lehet sikeres, ami egy, a különböző polgári irányultságú erőket nem megosztani próbálja, hanem összefogni. Elképesztően szűkös a polgári orientáltsága politikának a társadalmilag adott bázisa Magyarországon. Rengeteg adat van erre, hogy ez milyen kevés, nagyon kevés. Ezt nem megosztani kell, hanem amennyire lehet értelmes beszéddel összefogni, de ez nagyon kevés. Hogyha nem tud a polgárosodni vágyó Magyarországon 10-15%-nál nem több ajánlatot tenni szinte az egész országnak, valami új konszenzusra, valami olyan új érdekegyesítésre, amit a régi reformkor nagyjai meg tudtak csinálni, Széchenyi, Deák, Kossuth és a többiek, hogy ne csak a nemesi, polgári, egyéb eliteknek szóljanak, hanem azonkon kívül levőknek is, ez jelenthet neki utat. De most ennek a körvonalai sincsenek meg, ezt bizony ki kell találni. Ki kell találni, és nincs lehetőség közvetlen munkamásolásra. Ami mégis valami esélyt adhat, meg reményt adhat, hogy valahogy úgy hozta a sorsunk, meg ez a sok kudarcunk, hogy az új trendek azok nálunk szoktak indulni. Ha akarjuk, hogy az egész 20. századunk erről szól, mikor a Horthy rendszer elindult, akkor a környező országok körbenéztek, és azt mondták, hogy ezek meg van őrülve. Ez egy olyan trend, amiben nem lesz jó vége. És aztán ugye, ha úgy tetszik, trend lett belőle. Mármint olyasmi berendezkedések jöttek sorra a nagyon nagy országokban. És aztán a reformkommunizmus is valami ilyesmi volt. Nem Kádárral, hanem már Nagy Imrével 53-ban egész Kínáig szaladt, és aztán a 89-es magyar törekvések is trendindítók voltak, mostani Orbán Viktori is. De ez azt jelentheti, hogy az új trend is részben nálunk indulhat el. És ez adhat valamiféle reménységet mégis. Ez közvetlenül nincs itt a küszöbön. Tehát nem merném azt mondani, hogy ez vagy az vagy amaz föl fogja emelni az országot, de a lehetőség megvan. Megvan, ahol a sikerhez nem elég az, hogy mi okosakat meg jókat gondoljunk, bizony jó szerencse kell, és ahogy Zrínyi mondta, jó szerencse semmi más.